Isten tisztelet előtt egy rövid bizonyságot hallgassunk meg Erikától.
Megpróbálom elmondani. Nem csak akkor, amikor szárnyalok, mert azt már láttátok. És nem szerepelni szeretnék, hanem valóban megosztani veletek a múlt szombaton, amit átéltem, és köszönöm ezt a pillantást, Andét. A Szentlélek munkálkodásáról beszélgettünk a délutáni órán, és én is hozzászóltam, és emlékszem is, hogy mit mondtam, és azt a mondatot egy párszor még visszaidézte az Úr. Mert azután, hogy itt véget ért a délutáni beszélgetés, nem telt el fél óra. És kitört belőlem az a tulajdonságom, amitől körülbelül 20 éve próbálok megszabadulni. Ahol dolgoztam, ott valóban szükség volt erre a határozottságra és keménységre, mert mély szegénységben élő és olyan családok fiú gyermekeit, sok-sok fiú gyermekét is tanítottam, akik közül többen börtönbe kerültek, stb. Stb. Tehát ott, ha én kis lágy nyuszika vagyok, akkor ott nincs fegyelem, nincs semmi. De hát ennek már vége van, csak bennem megmaradt nagyon ez a keménység. Még egy fél óra sem telt el, amikor az idő alatt 3 emberrel kapcsolatosan jött ki belőlem ez a... És akkor megdöbbentem, hogy 20 éve küszködök. Tényleg mentem mindenhova, ahova lehetett, rengeteg csoport, önismeret, rehabtábor, minden, mert éreztem, hogy ezt nem kéne már. És a szívem egyik nagyon-nagyon kedves gyülekezeti tagja vitt le autóval, és beszélgettünk, és megosztott velem egy nagyon komoly személyes dolgot, és én mondtam neki, hogy az én életemben kisegített. Ez most azért fontos, és akkor utána kértem az ő véleményét, elmondta, kincset érő mondatokat hallottam 3 mondatba, és megértettem, hogy na most itt akkor azt mondja nekem az Úr, hogy mondtál valamit délután, lássuk meg a gyakorlatban mi van. Ez történt. Este őtőle bocsánatot kértem írásban, és nagyon vártam azt, hogy szóban is megtehessem. Nem haragudott rám, de szeretném majd szóban is megtenni. Estére eljutottam odáig, hogy olyan borzalmasan szégyellem magam, hogy nem fogok eljönni a gyülekezetbe, mert egyszerűen égtem. Égtem, hogy még mindig ez van, és hogy viselkedhetek itt is. 3 esetben 4 embernek megmutattam a legsötétebb arcomat. Aztán rájöttem, hogy ha ezt megteszem, ez nem hiszem, hogy az Isten akarata, nyilvánvalóan, és akkor becsengett az a gondolat, hogy többször segített nekem ez a pszichológus, sőt, kimondtam a nevét, és szívvel ajánlom neki, hát esetleg nem mennék el. Kedden fölhívtam, szerdán fogadott. És még annyi történt, hogy vasárnap, én soha ismertek azért annyira, hogy eléggé mozgékony vagyok, tehát nem csináltam semmit, csak olvastam, imádkoztam, stb. Szóban bocsánatot tudtam kérni a második megtaposott pártól. Akkora szeretettel mondott el 2 mondatot ott, hogy óriásit sírtam utána. És akkor indult meg bennem valami, úgy éreztem, hogy na akkor én eljövök ide. Nem mondtam, hogy fogok róla beszélni, csak hogy eljövök. Tehát a szégyen ne tartson távol innét a gyülekezettől, és elmentem ehhez a pszichológushoz. Ígérem, hogy nagyon röviden akarom, tehát még 2 percet kérhetek. Nem akarok többet, jó 2 percet. Ő egy rendőrtiszt, a TUSZ tárgyaló kiképző tisztje. Ő maga is 26 esetből élve hozta ki a TUSZ-okat. Ami miatt én a szívembe zártam, volt egy ilyen mondat egy interjúban, hogy mindenkor az életvédelmét tartottam elsődlegesen. Gondoltam akkor, bár nem hívő, nyilvánvaló, miért nem mennék el, egyébként is mindig segített. Elmondtam neki úgy, ahogy fogadtam, kaptam házi feladatot. Közben jöttek az igék. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Köszönöm, Uram, megértettem. Házi feladatom így szól, nem fogom hosszan elmondani, csak reggel, délben, este kaptam. Keressem a jót, keressem meg, kiben mit lehet megdicsérni, dicsérjem meg. Minden naponta 3-szor keressek valakit, akiről csak jót írhatok. Tehát ugye ott van az igében, hogy csak ami szép, csak ami jó. Tehát jöttek az igék. Na most ő nem egy hívő ember, nyilvánvalóan, de ezt a házi feladatot kaptam, és még ami egy kicsit hát jó értelemben döbbentett meg, hogy kaptam ilyen lapokat az ő előadásai, meg amivel a túsztárgyalókat képezik. És abban az anyagban van itt egy ilyen, hogy hála. És a háláról van tanítás. Nem gondoltam, hogy a komandósokat és a túsztárgyalókat is a hálával tanítják, illetve bejött az a mondat, az alkoholistáknál tanultam meg, én nem ebben voltam érintett, hogy a hála az egyetlen érzés, amire nem lehet inni. Rövidre fogva dolgozott az Úr bennem, de a harmadik megtaposott emberrel nem tudtam találkozni, se nevét, se telefonszámát nem tudtam, és nagyon imádkoztam, hogy ma jöjjenek már el, eljöttek. Megtörtént. Annyi szeretetet kaptam, és átéltem ott vasárnap, amikor semmi mással nem tudtam foglalkozni, csak azzal, hogy Uram, itt vagyok, és ez egy katasztrófa, hogy tényleg átéltem azt, hogy ott van. Én benne voltam, ő bennem volt, mindig velem van, és megértettem, amit igéből nekem le kellett, hogy fordítasson az Úr emberi szavakra, hogy mit jelent az, hogy belé kapaszkodjak, mindig velem van, soha el nem hagy, őt kövessem, ha azt teszem, amit ő mond, akkor jó úton járok. És én ezért nagyon hálás vagyok. És mivel utána megjöttek a lelki gondozói beszélgetések, azt mondtam, hogy Uram, én, akit rommá vagyok, törhegy semmi. Azt mondta, hogy akkor vagy hiteles. És köszönöm, hogy elmondhattam. Isten áldjon meg benneteket. Köszönöm.
Kedves gyülekezet, a mai délelőtti istentisztelet keretében én Jézusnak egy nagyon ismert példázatáról szeretnék szólni. A példázatot nem fogjuk végig tekinteni minden egyes kijelentést, minden egyes sort, hanem a példázatnak csak a fő mondani valóját szeretném, hogyha nagyon-nagyon mélyen az Úr a szívünkre tudná helyezni. És ez a példázat Jézusnak egy végidőről szóló példázata, és ez nem más, mint a két szolgának a példázata, Máté evangélium a 24. fejezetének a végén. Olvassuk is el egyből ezt a nagyon jól ismert példázatot, Máté evangélium a 24. fejezetének a 45-től az 51-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz sírás és fogvacogás. Nézzük meg ezt a példázatot, és hogyha most azt kérdezném, és most arra kérek mindenkit, aki előtt Biblia van, hogy most ne nézzen a Bibliájába, hogy azt szeretném kérdezni, hogy vajon Jézus mire felmondta el ezt a példázatot? Ennek a példázatnak mi a fő mondani valója, mi a lényege? Jézus mire akart leginkább figyelmeztetni bennünket? Miért mondta ezt Jézus? Ki emlékszik az előtte levő Biblia versekre? Mire felmondta Jézus? Tessék? Így van. Hogy amely órában nem gondoljátok, akkor fog eljönni az embernek a fia. Olvassuk is el, nézzük meg a 42-től a 44-ig terjedő verseket. Vigyázzatok azért, mert ugye előtte Jézus beszél az ő visszajövetelének a jeleiről. És utána mit mond? Vigyázzatok, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jöjj el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Tehát Jézus ezt a gondolatot akarja a lelkünkre vésni a két szolgáról szóló példázatban. Amely órában nem gondolja, akkor fog eljönni. Tehát egy folyamatos készenlétre hívja fel a figyelmet, és a példázat ennek hátterén nagyon különös, bizonyos vonatkozásban. Nézzük meg akkor ezek után a példázatot. Két szolgáról van szó. Ugye az egyik szolga, akit az Úr megdicsér, ugye a jó szolga, azt olvassuk, hogy ugye rábízza az Úr a szolgákra, mit bíz rá, hogy a maga idejében adjon enni a háznépnek. Mit jelent ez? Mit jelent a maga idejében való ételadása a háznépnek? Igen? Igen. 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 És amikor aktuális üzenettel, az igénynek megfelelő, a helyzetnek megfelelő üzenet. Így van. Bocsánat, elnézést, hogy ezt így tényleg ilyen hétköznapi nyelven mondom, de fizikai értelemben idejében adni eledelt, megfelelő eledelt mit jelent? Hogy reggel a családnak elnézést, nem töltött káposztát fogok adni. Ugye értjük? Vagy este lefekvés előtt nem fogom, én nem tudom, mivel a gyomrot megterhelni. Szóval értjük? Megfelelő időben. Az délben kell, vagy valamit. Szóval értjük? Tehát a megfelelő időben adni táplálékot. Lelki értelemben is ugyanez van. Megfelelő időben adni táplálékot. Ez minden szolgának a megbízatása. Hadd mondjam, az tény, hogy alapértelmezésben, vagy elsőleges jelentésben ez a példázat, ugye itt a szolgák, azokról szól, akik az igével szolgálnak, ugye a gyülekezetben Istennek a szolgái ilyen értelemben, de ugyanakkor mindannyian az ő szolgái vagyunk, mindannyian. Tehát képviselni emberek között minden vonatkozásban, maga idejében a megfelelő igét, ez mindannyiunknak a fő feladata. Ez a hű szolga, jó szolga, aki ezt megteszi, a maga idejében adja a lelki táplálékot, ugye, az embereknek. Ezzel szemben nézzük meg, hogy a hűtlen szolga, a gonosz szolga mit csinál. Azt mondja a szívében, hogy halogatja még az én uram az ő visszajövetelét, és elkezdi a szolgatársait verni, és a részegesekkel együtt enni és inni. Ez a példázat minden korra érvényes, a fő mondani valóját illetően. De legfőképpen mikorra érvényes ez a példázat? A végidejére. Amikor Jézus elmondja a jeleket, hogy mi lesz az ő visszajövetelének a jele, tehát ez elsősorban végidőről szóló példázat. És hadd kérdezem, mi ebben a nagyon furcsa? Hogy a végidején, amikor a jeleket mindenki látja teljesedni, akkor mondja a hűtlen gonosz szolga a szívében, hogy halogatja még az én uram az ő visszajövetelét. Nem 1500 évvel ezelőtt, vagy valamikor, hanem a vég idején mondja azt a hűtlen szolga, a gonosz szolga az ő szívében, hogy halogatja még az én uram az ő visszajövetelét. Hogy lehetséges ez? Hogy lehetséges? Szeretném megkérdezni, és nyugodtan lehet válaszolni beszélgetés formájában, nyugodtan ezeket a részeket, nyugodtan tegyük meg így, ha valakinek van gondolata hozzá. Szeretném megkérdezni, hogy miből látjuk azt, hogy valóban ez nekünk a jelennek szóló aktuális példázat és tanítás. Honnan látjuk azt, hogy Jézus eljövetele valóban nagyon közel van? Mit tudnátok mondani, hogyha egy emberrel, egy világi emberrel beszélnénk, mit mondanánk? Milyen eseményt említenénk, vagy milyen eseményeket? Nem értem? Milyen események azok, amikre azt mondaná az ember, hogy hát ez szóval kiabál, vagy üvölt már ez a jel, igen? Igen. Igen.
Amiről Laci bácsi beszélt, az még nincs itt, tehát a nagy nyomorúság még nincs itt, ugye?
Igen.
Az még majd egy olyan történet, de ezek szemmel látható.
És igen, és hogy mik azok, amik történnek a világban, események, amik ezt mutatják leginkább? Háborúk. Igen. Így van, tűzvész, igen, András. Szeretet sokakban meghidegül. Így van. Engem az utóbbi időben, tehát ezek mindegyütt, de engem az utóbbi időben kettő dolog az, ami hihetetlenül elgondolkodtatott. Az egyik valóban ez a rengeteg tűz, ami van. Nem tudom, hogy ilyen még soha-soha nem volt, hogy Kanadában hány helyen, a klímaváltozás így van, de hány helyen ég Kanadában? Ezer tűz van, és azt hiszem 600 valahányat nem tudnak, tehát oldhatatlannak, tehát egyszer nem tudnak vele mit kezdeni. Most hallottam egy hete talán, hogy már Kanadában egy görögországnyi terület égett le. Egy görögországnyi. Iszonyú. Kipusztul ugye ott az élővilág, ugye a fák, a növények, hát ugye, hogy milyen hatással van. Szóval iszonyú, hogy mi van. És a másik dolog pedig ez számomra, ez egy olyan esemény volt, ami nem, egyszerűen nem térek máig magamhoz. Biztos ti is hallottátok a híradásokban, hogy Floridában az óceán hány fokos volt? Mennyi? 38 fokos. Ott az ezzel foglalkozó kutató, ott mondta, ugye egy ilyen klímaváltozással kapcsolatos híradót néztem, és mondta ott az a kutató, hát pusztul ki minden. Nem tudom, volt már valaki közületek termálvízben 38 fokosban? Mennyi ideig lehet bírni? Hát körülbelül. Szóval, és gondoljunk bele abba, hogy ott az állatok, a növények, és pusztul minden, és ami a legmegdöbbentőbb volt, a következőt mondta ezzel, hogy hívják az óceánokat kutató szakembereket? Jó, az, igen. Tehát, hogy azt mondta, hogy 2 éven belül megszűnik az áramlat. 2 éven belül. A golfáramlat, igen. Megszűnik. Gondoljunk bele ebbe, hogy mi lesz akkor az éghajlattal. Szóval egyszerűen élhetetlen lesz ez a föld. És hogy a következő pillanatunk mit hoz, nem tudjuk. De Jézus azért mondta ezt a példázatot, hogy amikor ezeket látjuk, nehogy azt gondoljuk, hogy halogatja még az ő visszajövetelét, hanem ember karnyújtásnyira van tőlünk Jézus visszajövetele, karnyújtásnyira. És Jézus mit mond? Jézus azt mondja, hogy az ő visszajövetele, azt mondja, hogy váratlanul, hirtelen, tolvaj módra fog megtörténni, azt mondja, és mindeneket, akik a föld színén vannak, törként fogja meglepni, annyira hirtelen lesz. Hogy lehet, hogy a hívőket is, amikor látjuk ezeket, hogy lehet? Úgy lehet, hogy annyira hamar fog Jézus eljövetele bekövetkezni, hogy még akik komolyan hisztük, hogy igen, Jézus eljövetele itt van már a közelben, még bennünket is meg fog lepni, hogy mennyire felgyorsulnak az események, és Jézus eljövetele valóban itt van egy karnyújtásnyira. Álljunk meg itt egy pillanatra, szerintetek az emberek a világban látják ezt a helyzetet? Hogy ennyire... És milyen az embereknek a hozzáállása? Pontosan, ilyeneket is hallunk. Másik bolygót keresünk. Igen, ilyen is van. Így van. Szóval részint van ilyen hozzáállás, hogy hát majd a tudomány megoldja. Van ilyen, hogy hát igen, mindig is voltak válságok a földünk történelmében, majd ebből is valahogy kilábalunk. Akkor hadd kérdezzem, főleg fiatalokat, szerintetek a fiatalok hogy látják a jövőt? Sötétnek. Nagyon sokan sötétnek. Sötétnek. Látjuk ezeket a tüntetéseket, amikor fiatalok is tüntetnek, hogy elvették a jövőnket. Tehát részint kétségbeesés. És ugyanakkor egy másik része pedig az emberiségnek beleveti magát az életbe, hogy még azokat az rövid időket, amik vannak legalább, akkor azokat tudjuk még valahogy, és felejteni mindent, és belevetni magát az embernek az életbe. És ezzel szemben a Bibliának itt van a felszabadító üzenete, hogy amikor az emberek elhalnak a félelem miatt és annak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, Itt van a Bibliának a felszabadító üzenete, hogy Jézus nem engedi meg, hogy a földünk elpusztuljon, mert nem mi teremtettük a földet, nem az ember akarata, hogy legyen. Isten teremtette a földet és az embert, és nem engedi, hogy ez elpusztuljon, hanem mielőtt ez bekövetkezne, ő szabadítóként fog megjelenni. És akik élni akarnak, örökké élni akarnak vele az ő elvei szerint, azoknak örök életet fog adni, és nem engedi, hogy az emberiség önmagát pusztítsa ki. Hadd kérdezzem, felszabadító üzenet Jézus eljövetele? A legnagyobb öröm üzenet, ami csak létezik. És nem döbbenetes, hogy ebben az időben, amikor minden ezért kiabál már, és valóban az embernek a legfőbb vágya, hogy Jézus eljöjjön, és véget vessen ennek a sok-sok nyomorúságnak, akkor mondja a gonosz szolga az ő szívében, hogy halogatja még az én uram az ő visszajövetelét. Igen?
Ez mitől szolga egyáltalán?
Hát hűtlen szolga.
Igen. Ez olyan megfoghatatlan, hogy ez szolgának nevezi a szolgát.
Igen.
Mitől szolga az ilyen szolga?
Jó, akkor hadd kérdezzem meg azt, hogy nem tudom, hallottátok-e a kérdést, hogy mitől szolga akkor egyáltalán az a szolga, aki így viszonyul, ugye, ehhez a kérdéshez, hát akkor mitől szolga? Szeretném megkérdezni, és anélkül, tényleg anélkül, most akkor erre a kérdésre, hogy ezt most felvetetted, hallunk azért ilyet szószékekről, hogy nem kell riogatni az embereket, békesség, békesség, nyugalom, hallunk ilyeneket? Hát hallunk, nem egyet, nem kettőt. Nem szabad az embereket megfélemlíteni, csak szépeket mondani, nem. Tehát amikor nem a folyamatos készenlétre hívja fel a figyelmet, hanem kvázi lecsillapítja azt, amit a Szentlélek próbál az emberben munkálni, hogy Jézus eljövetele közel van, és erre készüljünk örömmel, hanem szépen úgy lehűti ezeket a kedélyeket. Hadd mondjam, sajnos a többségében ezzel találkozunk. Ki az igazán hű és bölcs szolga, aki komolyan veszi az Úrnak szavát, és tolmácsolja, és figyelmezteti az embereket? Miért? Mi a legnagyobb veszély? Mit olvasunk? Hogy nehogy váratlanul jöjjön el Jézus eljövetele, hanem készen várjon bennünket. Itt szeretnék megint megállni, és egyetlen egy gondolatot megjegyezni. Sátánnak ez a legfőbb taktikája, altatni az embert. Amikor leginkább kellene készülni, akkor a leginkább megpróbálja elaltatni az embert. Ez az ő taktikája, hogy csak fölfelé ne tekintsen az ember, hanem minden másra tekintsen. Igen, ezért van ez, hogy ilyen sikere van ennek, ilyen értelemben, és sok nagy hallgató tábora, amikor valaki békességet hirdet, holott az Úr nem azt hirdeti, hanem kijelenti, hogy a bűnnek véget fog vetni az Úr. Na de nézzük meg, annyira érdekes ez a gondolat az én számomra, hogy Jézus eljövetele közel van. Mióta hirdeti az ige, mióta olvassuk a Szentírásban azt, hogy Jézus hamar eljön? Mióta? Hány év óta? 2000 év óta, ugye az Új Szövetségben, ugye 2000 év óta olvassuk, hogy bizony hamar eljövök, ugye? Jézus is ezt mondja. Vagy a bíró az ajtó előtt áll, az ő eljövetele közel van. Vagy a dolgot rövidre metszi és bevégzi igazságban, rövidesen végez az Úr a földön. Most csak néhány igét soroltam föl. A Biblia 2000 év óta erről beszél, hogy hamar, közel van Jézus eljövetele. Na akkor ezt hogy tudjuk összeegyeztetni? Hát, hogyha egyszer már 2000 év óta itt van az üzenet. Hadd kérdezzem, most nyilván senki ne jelentkezzen, most nem azért kérdezem ezt, de hány év óta halljuk, hogy Jézus eljövetele közel van? Hány év óta? Hát, amióta élünk, szinte meg hívőké lettünk. Én emlékszem rá, hogy amikor iskolába jártam, és én 75-ben érettségiztem, és emlékszem rá, hogy az osztálytársak nagyon nagy lelkesedéssel mondták, hogy de jó, nekünk a 25 éves érettségi találkozó pont 2000-ben lesz. Nem tudom nektek elmondani, hogy én mit éreztem, gyerekek, 2000. Hát már rég nem leszünk itt, hát Jézus már rég visszajön addig. És nézzük meg most 2023-ban. Akkor hogy van ez, hogy hamar, vagy nem hamar, vagy relatív fogalom az, hogy hamar, vagy miért mondja egyáltalán azt, hogy hamar fog Jézus eljönni? Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni. Az egyik az az, hogy a Bibliában végig, ugye ez az üzenet, hogy hamar jön Jézus, készüljünk az ő eljövetelére. Akkor is, amikor a Biblia írói például pontosan tudták, hogy nem az ő idejükben fog Jézus megjelenni, akkor is mit mondtak? Hamar közel, és készüljünk az ő eljövetelére. Ki ennek a bibliai példája? Melyik bibliai könyvet író? Pál apostol. Hogy figyelmeztet bennünket a készenlétre? És mit mond a Tesszalonikai levélben? Nehogy elhitessen benneteket valaki, mert nem fog Jézus eljövetele bekövetkezni, tudnilik az első keresztények már az ő életükben várták Jézus visszajövetelét. Hamar jön, akkor már az ő életükben lesz. Mit mond Pál apostol? Nem jöjj el az addig, amíg bekövetkezik a szakadás, megjelenik a bűnembere, de még félre kell tolatnia annak, aki ismerjük ugye a Tesszalonikai levél proféciáját. Tudta, hogy nem. És mégis erre buzdította készenlétre. Miért? Azért, mert hadd mondjuk ki azt, hogy minden egyes korban, Ádám és Éva óta, minden egyes korban az ember, egy hívő ember, aki élt, az milyen hívő volt? Advent hívő volt. Mit jelent az advent? Érkezés, jövetel. Jézus eljövetelét váró ember volt. Ki volt az első próféta, aki profétált Jézus eljöveteléről? Énok. Ádám után a hetedik ember. Azt mondja Júdás a levelében, hogy Énok is erről profétált, hogy visszajön az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson a föld gonoszsága felett. Tehát már Énok is erről profétált. Mit olvasunk Ábrahámról, Izsákról, Jákobról? Hol laktak? Sátrakban. Miért? Mert várták az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Tudták, hogy nem az ő idejükben fog megjönni Jézus, de várták. Miért? Mert egy emberi élet, amikor lezárul, ahogy lezárul, a következő tudatos pillanat micsoda? A feltámadásnak a pillanata. A hívő ember részéről a Jézussal való találkozás időpontja és pillanata. És ha valaki nem várta Jézus eljövetelét, nem tudom, értjük? Minden hívő, Jób is mit mond? Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Minden korszak hívői ebben reménykedtek Jézus visszajövetelében. És a feltámadáskor valóban teljesülni fog, valóra válik, amiben éltek és meghaltak. Jézus eljövetele itt van, valóság. Igen, ezért hívja föl a figyelmet a Biblia arra, hogy minden korszakban készülni Jézus eljövetelére. De itt ez a példázat azt mondja, hogy a közvetlenül a végidején, amikor a jelek mindenhol már teljesednek, mindannyiunknak hatalmas erővel kell az üzenetet képviselni. Jézus eljövetele itt van a küszöbön, ember, készülj erre a hatalmas találkozásra. De hadd kérdezzem meg, hogy ennek a célnak az elérése érdekében nem lenne jó, hogyha az Úr kijelentené, hogy mikor jön el Jézus? Nem lenne jó? Jó lenne, vagy nem lenne jó? Miért nem? Miért nem lenne jó? Tudnánk, hogy ekkora, ebben az évben, ebben a hónapban, ezen a napon, miért nem lenne jó? Nem tiszta szívből, félelemből is, így van. Azon kívül utolsó pillanatra próbálnánk hagyni a készülést, igen. Így van, pontosan. Pontosan. Így van, így van. Én ezt már elmeséltem, de nagyon régen, de azok kedvéért, akik még nem hallották ezt a tapasztalatomat, hadd mondjam el, hogy megint egy iskoláskori tapasztalat. Nem tudom, hogy felnőtteknek vannak-e nektek iskoláskori tapasztalataitok, amikor valami történik, van. Igen, ti is jártatok, igen, mindenki járt iskolába, de vannak olyan momentumok, olyan események, amikor még a hang hordozásra is emlékszik, egy-egy szituáció belevésődik az ember lelkébe. Nekem volt egy ilyen szituáció, hogy a tanárnő valamelyik tantárgyból, azt se tudom milyen tantárgyból, nem is az volt a lényeg, de meghirdette, hogy a következő órán dolgozatírás lesz. Be is jött a tanár, és akkor az egyik gyerek elkezdte mondani, hogy tanárnő, ne most, halasszuk el a következő órára. Hát így elkezdett könyörögni, hogy hát késő. Na és erre a tanárnőnek jó szíve volt, és azt mondta, hogy jó, rendben van, akkor majd a következő órán megírjuk a dolgozatot. Nem is ez volt a lényeg, hanem hogy erre megszólal az egyik osztálytársunk. Azt mondja, lányok, ne szórakozzatok, a következő órára se fogjuk jobban tudni az anyagot, mint most. Máig bennem van a felháborodás, ilyet, hogy lehet mondani? 3 napunk van a következő óráig. Hát 3 nap alatt úgy meg tudjuk tanulni azt az anyagot. Talán ő elengedte a dolgozat írás. Szerintetek mit csináltunk aznap délután, amikor hazamentünk az iskolából? Tanultunk? Mit csináltunk másnap délután? Még van 1 nap. Egészen addig, amíg az ember az utolsó pillanatra hagyta, és hát érdemben tényleg valahogy úgy lett, hogy nem biztos, hogy jobban tudtuk az anyagot. Tehát így van, hogyha az utolsó pillanatra hagynánk, és azon kívül ennek, ahogy hallottuk, egy folyamatnak kell lenni az Istennel való járásnak. Nem lehet egyik pillanatról a másikra az emberi életnek Jézushoz kapcsolódnia és megváltoznia. A szeretetnek, az örömnek, az igazságnak, a békesség elveinek gyökeret kell verni az életünkben. És ezért az Úr kegyelemből nem közölte velünk, hanem a folyamatos készülést akarja, hogy megvalósuljon a mi életünkben. Éppen ezért mit olvastunk? Jézus azt mondja, vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Szeretném megkérdezni, hogy Jézus éppen ezért, hogy el ne mulasszuk most ezt az időt, az ő eljövetelére való felkészülésnek az idejét, éppen ezért Jézus milyen 3 dolgot helyez a lelkünkre, amit tennünk kell, hogy most a rendelkezésünkre álló ajándék időt, kegyelem időt fel tudjuk arra használni, hogy el tudjunk készülni Jézus jövetelére. Mi az a 3 dolog, amire felhívja a figyelmünket? Márk evangéliuma 13. fejezetéhez lapozzunk. Márk evangéliuma 13. fejezet 33-tól 37-ig terülő versei a következőt mondják. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő. Úgy, mint az az ember, aki messze útra kelve házát elhagyván, és a szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtón állónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura. Estei, vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom, vigyázzatok. Sátán ezért próbálja az embert elaltatni, hogy ne figyeljen ezekre a Jézusi felhívásokra, ne vegye komolyan az ember az időt, amiben élünk. Ezzel szemben Jézus mit mond? Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Hadd kérdezzem meg, vegyük ezt a 3 szót kicsikét jobban szemügyre, hogy mire kell nekünk figyelni, mire kell vigyázni, és miért kell imádkozni. Mert Jézus azt mondja, hogy ebben az időben ez tud bennünket talpon tartani, hogy úgy mondjam, megerősíteni, és felkészülni a Jézussal való találkozásra. Első kérdés, mire kell figyelnünk? Tessék? Ígére, azt mondod? Jelekre, így van, jelekre, nagyon fontos. Azon kívül azt mondja, figyeljetek. Jó, akkor egy másik kérdést teszek föl, de ezzel kapcsolatban egy rávezető kérdést. Jézus fel akarja az embert készíteni erre az eseményre, vagy nem? Mindenkit? Mindenkit. Hogy akarja felkészíteni az embert? Megszólítja, megrázza, odafély, tehát megszólítja személy szerint az embert. Mit mond Laodíciai üzenetben Jézus? Hol van ő, és mit csinál? Az ajtó előtt áll, és zörget. Ugye mindennel, a lelkiismeretünkön, az igén keresztül, próbák által, bármi által meg akar bennünket szólítani. Az ajtó előtt állok, és zörgetek. Mikor hallunk meg egy zörgetést? Ha figyelünk. Ha csöndben vagyunk, és figyelünk. Ha figyelünk. Azt mondja, figyelj, ember, figyelj Jézusnak az üzeneteire, a jeleire, a késztetéseire. Figyelj, ember! Miért? Mert ahogy az előbb mondtam, Jézus pontosan ismeri mindannyiunknak a gyengéjét, tudja, hogy mit kell a mi szívünkön elvégeznie ahhoz, hogy találkozhassunk vele, és készen várhassuk őt. Elnézést kérek mindenkitől, elnézést kérek már előre a kicsikét profán hasonlatért, de én nekem olyan sokszor jut eszembe az a hasonlat, hogy Jézusnál jobb edző nem létezik ezen a világon. Vannak ezek a sportversenyek, ugye most is van ugye ez az atlétikai világbajnokság, meg ilyen világbajnokság, olyan versenyek, ugye tele van minden ezekkel a versenyekkel. Na most a versenyző maga készül fel a versenyre, a megmérettetésre? Nem. Mindenkinek van egy edzője. Az edzőnek mi a feladata? Az utolsó nap fog foglalkozni a versenyzővel? Nem. Éveken keresztül figyeli a fejlődését, előírja neki, hogy mit gyakoroljon, melyik izomcsoportot, hogy kell edzeni, stb. Stb. Készíti fel, mire? A nagy megmérettetésre. Hogy amikor eljön a nagy megmérettetés, akkor jól tudjon teljesíteni. Hadd mondjam, Jézus is ezt akarja velünk tenni, de ehhez mi szükséges? Hogy odafigyeljek, amikor a lelkiismeretemen keresztül késztet, hogy ezt tedd, vagy azt tedd, vagy azt ne tedd. Nem értjük? Ő tudja. Én magam nem tudom felkészíteni, ne is próbálkozzunk magunkkal ilyen értelemben, hanem figyeljünk ő rá, a halk és szelíd hangjára. Mert Jézus nem fog dörömbölni, nem fogja ajtót rám törni, ha én nem akarom. Engedem, hogy bejöjjön, odafigyelek-e az ő szavára, vagy nem. És, ahogy az előbb mondtuk, és említetted, csendben lehet meghallani az ő hangját. Figyeljük meg, hogy a világ, hogyha azt mondanám, kettő közül kell választani, zajos vagy csendes, mit mondanánk? Ugye költői a kérdés. Olyan zajtól van átítatva, hogy az hihetetlen. Felpörgés, zaj mindenhol. De engedünk-e a mi lelkünkben csendességet? Engedjük-e azt, hogy az Isten az ő halk szelíd hangján megszólíthasson, és meg is halljam ezt? Vagy pedig tele van mindennel az ember szíve gondolata. Figyelni, figyelni ő rá. Következő, amit mond, azt mondja, vigyázzatok, vigyázzatok. Jézus gyakran használja ezt a kifejezést, ezt a felszólítást, hogy vigyázzatok? Nem hallom a választ? Azt mondom, hogy igen, és azt is mondom, hogy nem. Mert sokszor olvassuk a Bibliában, hogy vigyázzatok, de rosszul fogalmaztam a kérdést. Jézus sok témakörre mondja azt, hogy vigyázzatok? Sok témakörben? Nem. Egy esetben mondja, illetve másik esetben azt mondja, hogy óvakodjatok valamitől. A legtöbb vigyázat kifejezés erre vonatkozik, hogy vigyázz, el ne mulaszd a felkészülésnek az idejét. Nézzétek végig a konkordanciát, bármit, vigyázzatok. Jézus végig, nem ezt olvastuk Máté 24-ben, vigyázzatok, mert ha az ember tudná, hogy mikor jön a tolvaj, készülne rá. Vigyázzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el. Mit olvastunk Márk evangéliumban? Figyeljetek, vigyázzatok. Hogy fejezi be? Amiket néktek mondok, mindenkinek mondom, vigyázzatok, hogyha hirtelen megérkezik a házura, aludva ne találjon. Jézus valóban sokszor mondja, de erre mondja, mert ez a legnagyobb veszély az ember életében. Ha minden részletre Jézus azt mondaná, erre is vigyázz, arra is vigyázz, arra is vigyázz, akkor egyszerűen devalválódna, értéktelenné válna ez a szó, mert hát mindenre az van, hogy vigyázz. Jézus erre mondja legfőképpen, de nagyon sokszor mondja az igében, ember vigyázz. Nehogy ez a tragédia bekövetkezzen az életedbe, hogy ismered az igét, ismered a kijelentéseket, és mégis egyszer csak elmulasztod az időt, mert nem figyelsz és nem vigyázol. Na de nézzük meg, mire kell nekünk igazából vigyázni. Mert a figyelést azt láttuk, figyelni kell Jézusnak a szavára, a léleknek a késztetésére. De mire kell vigyáznunk konkrétan Jézus eljövetele előtt? Mire? El ne hitessenek, így van. Tehát, amit a hűtlen szolga csinál, mi csinált? A részegesekkel együtt evett és ivott, mit jelent? Hamis tanításokkal, tehát egy altató beszéddel, tehát a hamis tanítással el ne hitessen, így van, ez az egyik nagyon fontos. Másik, igen. el ne fogyatkozzon a ti hitetek, így van. És nézzük meg Lukács evangélium a 21. fejezetében mit mond. Lukács 21, 34-től 36-ig. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Mire vigyázni? Ugye megint arra, hogy nehogy készületlenek legyünk, de mit mond? Mi a két nagy veszély, amit hangsúlyoz? Az egyik a dobzódás és részegség. Hát nem hiszem, hogy bennünket igazából ez úgy veszélyeztetne, de mit mond, mi a másik? Az élet gondjainak miatta, meg ne nehezedjen a mi szívünk, az élet gondjainak miatta. Erről már sokszor beszéltünk, csak azért megkérdezem, az élet gondjai szaporodnak, vagy csökkennek a mi életünkben, mindannyiunk életében? Egyre jobban szaporodnak. Az élet az nem könnyebbedik, hanem ahogy haladunk előre, egyre nehezebb lesz. És Sátánnak mi az egyik óriási kísértése? Hogy az ember a problémába feledkezzen bele, és a probléma miatt ne tudjon föltekinteni, legyen az öröm ebben az életben, az is el tudja az embert vonni, ugye, de ne is erről beszéljünk, hanem a megélhetési nehézség, a betegség, a szomorúság, a fájdalom, bármi ebben az életben, hogy az ember ne felfelé tekintsen, hanem csak a problémára, és innentől kezdve az embernek nincs egy látása másra, hanem csak arra az adott problémára tudja szegezni a tekintetét, nem tud felfelé tekinteni, és éppen ezért elmulasztja azt az időt, hogy fel tudjon készülni Jézus eljövetelére. Igen, figyelni, vigyázni, nem engedni, hogy a legfontosabbról bármi is elterelje a figyelmünket. És utána mi a harmadik? Figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok. Miért fontos az imádság? Hát csak azért, mert se figyelni, se vigyázni nem tudunk imádság nélkül. Tehát csak is imában tudjuk mindezt megvalósítani. Imában tudunk felkészülni, odafigyelni arra, hogy ő mit mond nekünk. Egy példát szeretnék megemlíteni a Bibliából, egy nagyon jól ismert példát Jézus életéből. A tanítványoknak egyszer Jézus mit mond a Gecsemáné kertben? Mit kért tőlük? Hogy imádkozzanak vele együtt, ugye? Maradjanak ébren, imádkozzanak. Jézus nagy dolgot kért tőlük? Látszólag nem, hát ennél sokkal nagyobb dolgokat. Maradjatok ébren és imádkozzatok. És mit csináltak a tanítványok, ugye? Elaludtak. Nagy bűnt követtek ezzel el, hogy elaludtak, vagy nem? Bűnt követtek el ezzel a tanítványok, nem, vagy nem, hogy elaludtak? Ki ellen követték el a legnagyobb bűnt? Önmaguk ellen. Miért? Jézusnak is nagyon fájt, hogy ugye nem tartanak ki vele imában, egyszer kéri tőlük, hogy segítsenek neki imában, támogassák. De a legnagyobb bűnt önmaguk ellen követték el. Miért? Miért? Mit mulasztottak el? A felkészülésnek az óráját, az idejét mulasztották el. Mire? Az életük legnagyobb megpróbáltatására. Mert Jézus szenvedése és halála az életük legnagyobb megpróbáltatása volt. Ha ott éberek, akkor hallják Jézust imádkozni, hallják az ő szavát, átérzik azt, hogy mi fog történni, lélekben felkészülhettek volna. Mit mondunk erre? Ó, hát most nem imádkoztam, ám most olyan fáradt voltam, A legfontosabb dolgot mulasztjuk el, hogyha nem vagyunk éberek az imádságban. Figyelni, vigyázni, csak is imádsággal együtt lehetséges. És erre hívja fel az Úr a figyelmünket. Így tudunk folyamatosan készenléti állapotban lenni, hogy bármikor, amikor megjön a háznak az Ura, ne aludva, hanem készen találjon bennünket. És befejezésül a példázatnak egyetlen egy részletét szeretném csak megemlíteni. Ne nézzünk, ja, már úgyse ott van a Bibliánk nyitva, de szeretném megkérdezni, hogy Jézus ezt a szolgát, aki a maga idejében adott enni a ház népnek, milyen jelzővel látta el? Két jelzővel. Hű és bölcs. Hű és bölcs szolga. Először a bölcs szót nézzük meg. Mit jelent a Bibliában a bölcsesség?
Az Úrnak félelme.
Az Úrnak a félelme, igen. Nem hallottam? Igen, azt mondtad te is? Ja, igen, jó, bocsánat, csak nem hallottam. És a gonosztól való eltávozás, így van, így van. Jézus egy másik meghatározást is adott, hasonló ehhez, de másképp is megfogalmazta Jézus a hegyi beszéd végén, amikor két házról beszélt. Így van, aki a sziklára épített, és kiépített a sziklára? Azt mondja, a bölcs ember, aki hallja tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat. Azt mondja, az a bölcs ember. Tehát a végidején mire van a legnagyobb szükség? Bölcsességre. És ez nem egy, én nem tudom, milyen észbeli cizelláltságra vonatkozik, tehát, hogy kinek nem tudom hány diplomája legyen. Nagyon jó az, hogyha van az embernek, értitek, nem arról van szó, de nem erre mondja, hanem azt mondja, hogy ha valaki hallja a beszédet, és megtartja, megcselekszi azokat. Annak az embernek a házával mi lesz a legnagyobb megpróbáltatásban? Nem fog összeomlani. Teljesen mindegy, hogy ötös erősségű lesz a földrengés, vagy hetes, vagy nyolcas, és teljesen mindegy, hogy milyen erős lesz a szél, teljesen mindegy. Az a ház meg sem fog mozdulni, aki hallja most, és megcselekszi az igét. És mi a másik jellemző a bölcsesség mellett? A hű szolga. Mit jelent a hűség? Egyáltalán a hűség jellemző-e az emberre alapvetően, vagy nem? Nem jellemző. Az emberre a hűség nem jellemző. A nehéz körülményekben... Tessék? Igen. Igen, 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 igen. Felnőtteknél mennyire ritka ilyen értelemben az van, de csak az Isten tudja az emberben kimunkálni. Mit mond a Biblia? Annyira szép az az ige, nem tudom, ki ismeri ezt az igét, hogy mindenki, fejezzétek be az igét, mindenki talál valakit, aki jó hozzá. De hű embert kitalálhat. Így van. Tehát Jézus ezért is hasonlítja sokszor, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a kisgyerekek. Sajnos ugye felnőtt korban nagyon-nagyon-nagyon gyakori az, hogy az emberből a hűség kiveszik. És mit mond Jézus? A vég idején bölcsességre és hűségre van szükség. Hogy a nehéz helyzetben is kitartani. Amikor a körülmények mind-mind más irányba vonnák az embert, vagy az élet nehézségei, vagy megpróbáltatásai, vagy úgy tűnik, hogy csak kevesen képviseljük azt, amit az ige mond, bármilyen körülmények között hűséggel kitartani. Azt mondja, erre van szükség a végidején. És mit mond? A hű és bölcs szolgát az Úr minden jószága felett gondviselővé teszi. Mit jelent ez, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi? Mit jelent ez? Az örök élet, az újjáteremtett földnek az örökségét adja az Úr az övéinek, a megváltottainak, és egy olyan életet ígér az Isten az örök életben, amit mi emberileg felfogni nem tudunk. Felfogni nem tudunk. Azt mondja az ige, nekem az egyik legkedvesebb igém az örök élettel kapcsolatban, mert annyi ember gondolkodik ebben az életben úgy, hogy de hát még ezt is szeretném megvalósítani, azt is szeretném megvalósítani. Hadd kérdezzem meg, amiket az ember kitűz magának célokat, mind meg tudja valósítani ebben az életben? Dehogy tudja. Vannak tervek, remények, vágyak, és milyen szomorú, amikor meghiúsul. Ezzel szemben mit mond Ézsaiás próféta? Az új földön, az újjáteremtett földön, az örök életben mi lesz? Tóvá lesz a déli báb. Tóvá lesz a déli báb. Mit jelent az? Amikor az ember ugye megy, azt hiszi, hogy ott majd vizet talál, és utána odaér és kiderül, hogy csak egy káprázat volt, nem tudta elérni, amire annyira hőn vágyott. Mit mond? Ott tóvá lesz a déli báb. Nem lesz olyan cél, olyan elgondolás, ami ne lehetne megvalósítani. amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, az készíti el az Úr az őt szeretőknek. És Sátán ennek az elérésében akar bennünket megakadályozni, hogy nehogy véletlenül mi ezt el tudjuk érni. És ezért mondja az Úr, ember figyelj, vigyázz, imádkozz, mert amit én akarok neked adni, ahhoz fogható nem létezik, elgondolni nem tudod. És én szívem mélyéből kívánom, hogy az Úrnak ez a kérlelése, ami életünkben célba érkezzen, hogy valóban figyeljünk, vigyázzunk és imádkozzunk, hogy az ő eljövetelét felkészülten és örömmel tudjuk várni. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked a legnagyobb örömhírért, a legnagyobb csodáért, ami csak létezik ebben az életben, hogy te nem engeded, hogy a téged szerető ember elvesszen, hanem elküldted Jézust azért, hogy nekünk életünk, örök életünk legyen. És Jézusunk, köszönjük neked azt, hogy te eljöttél szenvedni erre a földre, megváltani bennünket, és köszönjük, hogy ezt azért tetted, hogy amikor nem sokára visszajössz, örökön örökké veled élhessünk, ahol nem lesz sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, sem szenvedés, mert az elsők elmúltak. Jézusunk, valóban csak azt tudjuk mondani János apostol szavaival, hogy bizony jövel, Uram Jézus, minél hamarabb. Jöjj el, Jézusunk, értünk, de kérünk téged, készítsél fel bennünket a veled való találkozásra. Urunk, ne engedd, hogy az életünkben bármi más fontosabb legyen, mint készülni, Urunk, a te eljöveteledre. Köszönjük neked, Jézusunk, azt, hogy te tiszta szívet akarsz bennünk teremteni. Köszönjük neked azt, hogy te el akarod a szívünkben, lelkünkben végezni, és neked hatalmad van, hogyha mi átadjuk magunkat neked. Hatalmad van elvégezni mindazt, amit magunktól képtelenek vagyunk megtenni önmagunkért. Urunk, tégy bennünket figyelővé, hogy figyeljünk te reád, tégy bennünket vigyázóvá, és tégy bennünket buzgó ima életűvé, hogy vele tudjunk igazából járni, hogy Jézusunk, a te eljöveteledkor hatalmas örömmel tudjuk üdvözölni téged, hogy majd részese lehessünk annak a hatalmas nagy találkozásnak, amikor mi találkozhatunk majd, mennyei atyánk, te veled, színről színre láthatunk majd téged. Jézusunk, láthatunk majd téged, aki ezt a mérhetetlen szenvedést vállaltad értünk, és találkozhatunk majd egymással, és örökön örökké együtt lehetünk. Add meg, Urunk, hogy fel tudjunk készülni erre a hatalmas találkozásra. Amen.